Svenssonék farmja. Nehéz volt elképzelni, hogy az a hatalmas tömeg limlom, ott a patkó öböl partján, valaha is el fog tűnni az öt sátorban, hogy kiürítse a helyet a négy felfedező számára. Sose lesz itt rend, ha nem fogunk hozzá azonnal, mondta Susan. Megy ez, mint a karikacsapás, ha Peggy és én is neki duráljuk magunkat, mondta Nancy. Szerencsé, hogy legalább ennyit meg tudtunk menteni a hajó roncsból, mondta Roger. Ez semmi, mondta Titti. Robinson sok-sok tutajra való rakományt mentett meg. Még fiókos szekrényeket is hozott partra. Na meg tele puskaporos hordókat. De ő el is vesztett egyet-mást, mondta Roger. Mi pedig megmentettük minden javunkat. Susan kormányos körülnézett, hogy eldöntse, hol volna a legalkalmasabb hely a sátorok felállítására. A választék nem volt valami nagy, a sűrű dzsungel fáj lenyúltak egész az öböl keskeny partjáig, alig hagytak szabad helyet a sátrak számára, kivéve egy széles kavicsos sávot, ott, ahol a patak elhagyta a fákat, hogy beömöljék a tóba. Pompás helyhalásban állunk, mondta Nancy kapitány, de táborozáshoz. Ma nem fog esni, de ha esik, a patak iszapos, rohanó árja az egész száraz területet víz alá borítja. Sajnos nincs más hely, ahol mind a négy alvó sátrat föl lehetne ütni. Egész más lenne, ha a dzsungelben szétszórva a fák között állíthatnók fel a sátortábort. Arról szó se lehet, jelentette ki Susan, a legénység miatt. Lehetetlenség. A matróz és a hajósinas nem alhatnak egész egyedül. Pláne a szárazföldön volt vele egy véleményen Titti is. Mindenféle csúszó, mászó, hüllő. A sziget az más, ne is maradjunk itt, menjünk tovább. Menjünk tovább a mi kis völgyünkbe. Roger és az én kis völgyembe, amit meg akartunk nektek mutatni, ha a hajó törés vissza nem tart bennünket. Induljunk azonnal, javasolta Roger. Bolondság, intette le a vállalkozást Susan. Sürgősen tábort kell ütnünk, hogy anyus lássa, mennyire rendbe jött minden. Mindjárt itt lesznek. Nincs veszteni való időnk. Ha anyus megengedi, hogy maradjunk, majd találunk holnap alkalmasabb helyet. De mire ide jön, olyan rendben legyen minden, mintha már ősidők óta itt tanyáznánk. És most lássunk neki. Ezzel a vita le is zárult. Reménytelen helyzet ez a halombatyú, meg a bádok skatúja tetején a papagáj kalickával, benne a folyton rikácsoló zöld papagáj. Susan azzal fenyegetődzött, hogy ráhúzza a takarót a kalickára, ha nem marad csendben, de azután hagyta, hogy Titti inkább betömje a száját egy kocka cukorral. Semmi kétség, a fruskák értettek a sátorveréshez. Egy szempillantás alatt felakasztották a raktársátrat a két fa közé. Azután, amíg Susan és Peggy berakottak a készlettel, Nancy segített Tittinek a kis alvó sátrakat felütni. Roger hol itt hol ott nyújtott segítőkezet, adogatta sorjában a cölöpöket, amikor Nancynek vagy Tittinek volt rá szüksége, vagy ide-oda rohangászott a part és a sátrak között a kekszes dobozókkal és egyéb fontos kellékekkel Susan számára. A patkóöböl egyre kevésbé hasonlított már egy hajótörés színhelyéhez, és egyre inkább vette fel felfedezők táborának a képét. Rövid idő alatt már olyan volt, mint egy tábor, csak egy rendetlen táborból kellett utolsó simításokkal rendes táborrá varázsolni. Ebben azután senki se versenyezhetett Susannal. De ha Susan rendezkedett, nem szerette, ha túl sokan lábatlankodnak körülötte. Az emberek közt is rendet kellett teremtenie, és a legrosszabb oldal az emberek közti rendteremtésnek, hogy nem maradnak nyugton. És miért egyik helyről eltakarította őket az ember, a másik helyen ismét beléjük ütközik. Így Susan hálát adott Istennek, hogy még nem volt tejük, és legalább az egyik fruskának a legénységgel kellett tartania, hogy megmutassa nekik a farmhoz vezető utat. Rogert ki kellett takarítani az egyik sátorból, ahová egy kis úszás után csuromvizesen visszavonult. Mire újra bebújt a vízbe, és még egy darabot úszott. Úgy érezte, hogy a hajótörés után talán kicsit túl gyorsan is történt a kimentése. Most kétszer-háromszor egymás után hagyta magát újra kimenteni. Átúszta az öblöt, és Peggy, aki már szintén kezdte elveszteni érdeklődését a rendcsinálás iránt, partra húzta. Azután Roger kipróbálta, milyen érzés lehet az, ha az ember az egyetlen élő lény, aki a hajó roncsból megmenekült. Addig úszott, míg lábai partot nem értek. Azután tovább gázolt a sekély vízben, kivonszolta magát odáig, ahová a megtörő hullámok már nem jutottak el. Ez nem volt nehéz, mert ilyeneknek itt nyoma sem volt. Azután halálos kimerültséggel lerogyott a parton. Itt feküdt ernyetten, amíg meg nem hallott, hogy Susan valami farmról beszél, és hogy Peggy erősködik, hogy ő majd megmutatja Tittinek az utat. Roger talpra ugrott, s rohant, hogy ő is velük tartson. Susan gondosan megtapogatta a száradó ruhákat, leszette a ruhaszárító kötéről, és kijelentette, hogy már elég szárazak ahhoz, hogy újra fölvehessék. Jó, hogy a trópusokat választottátok ki a hajótöréshez. A kövek annyira áttüzesedtek a naptól, hogy alig lehet őket megérinteni, és a holmi azonnal megszárad. Képzeljétek el, mi lett volna, ha az északi sarkvidéken kell partra úsznotok, ahol nincs nap, nincs fa a tűzrakáshoz, nincsen egyéb, csak tó és fóka és jegesmedve. Ott lett volna csak igazi fogvacogás. Sose száradtatok volna meg. Az nem izgatta volna a medvéket, mondta Roger. Jobban ízlettünk volna nekik vizesen. Susan kormányos kezükbe nyomta a teljes kannát, és így módon Nancy kapitány és a hajó papagája kivételével egy időre megszabadult a hajót röttektől. Így már valamelyest enyhült a helyzet. Különben meg is kérheti Nancy kapitányt, hogy vegye a messzelátót, szálljon fel az egyik hegyfokra. Flint kapitány evezős csónakja nincsen még a láthatára. A papagáj pedig a kalickájában tartózkodik, nála legalább lehetett rá számítani, hogy ott marad, ahová rakják. Míg az üst forrásba jön, Susan utána nézhet, hogy minden holmi a megfelelő sátorba kerüljön. Hogy minden hálózsák ki legyen terítve abban a sátorban, amelybe tartozik. Hogy a sátor ajtaja rendesen ki legyen kötve. És egyáltalán, hogy minden rendben legyen, ahogy illik. Peggy kormányos pedig ez alatt mutatta az utat a matróznak és a hajósinasnak. Egy darabig fel a patak mentén, aztán egy kidőlt fa mellett balra térni, itni erre, ezen a kis gyepes úton, keresztül az erdőn. Az utat Titti és Roger már ismerték felfedező útjukról, elérték az országutat és keresztül mentek rajta. Tejet hozni egy szomszédos farmról nagyon benszülöttes elfoglaltság volt, nem olyan, mint a felfedezés. Most beléptek a nyílásba, ott a kőfalban, az út túlsó oldalán. A szekérút ugyanazt tette. Felfelé haladt, elhagyta az erdőt egy öreg fehérre messzelt farmháznál, ahol egy kút és egy kővájú mellett egy csomó kacsa hangos hápogással üdvözölte a vájúból kiömlő vizet. Valaki rekettes, reszkető hangon egy régi vadászdalt énekelt. Az öreg Svensson, magyarázta Peggy Blackett. Öreg Svensson 90 esztendős. Mi az a másik zaj? Kérdezte Roger. Valaki vajat köpül, magyarázta Peggy. Bement a kis fehér tornácra, és kopogott a nyitott ajtón. Az ének azonnal elhallgatott. Szabad, tessék csak belépni, válaszolt két hang egyszerre. Peggy, Titti és Roger beléptek. Tűz ropogott az alacsony mestergerendás farmkonyhában, bárkint melegen tűzött a nap. A tűzhely mindegyik oldalán egy-egy öreg ült. Magas hátú székben, előredülve, botjára támaszkodva egy öreg apu, ki nem csinált semmit, csak énekelt, és rozog a billegő hint a székben egy öreg anyu, rongy pokrócon dolgozva, ami beborította térdeit és a padló egy részét. Mellette egy alacsony almás kosár, tele tarka-barka rongyal, ami majd egyszer a takaró egy részét fogja alkotni. Nicsak, mondta Svensson anyu, fölpillantva szemüvege fölött. Hiszen ez Mrs. Blackett egyik leánykája. És kik a többiek? Azt hittem, csak ketten vannak. Bizony megnőttek. Mintha csak ma volna, amikor az anyukájának az édesanyja lépett be az ajtón. Akkora volt, mint most magácska. Én meg már akkor is férjes asszony voltam. 60 éve. Ó, van az már 65 is, dünnyögte Svensson apó. Ides tova 70 is lesz, hogy felhoztam ide a Biglandi templomból, és először ült bele ebbe a hintaszékbe. De kik a többiek, kedveském? Kérdezte Svensson anyu. Nem nézem őket Blacketteknek, de Turnereknek sem. Barátaink mutatta be őket Peggy, és hajótörést szenvedtek. Hajótörést, álmélkodott Svensson apó. Erről eszembe jut egy nóta. No de Neddy, tartsd meg a nótádat egy pár percre, és hadd, hogy halljam. Mit is mondott, kedvesem? Hajótörést szenvedtek, ismételte Peggy, és szeretnénk egy kis tejet venni, ha kaphatnánk. Elhoztuk a kannánkat. Volt tejünk bőve, magyarázta Roger, de elsüllyedt a hajóval együtt, és kifolyt a vízbe akár egy fehér felhő. Mihelyst Svensson anyu megértette, hogy tejért jöttek, sokkal erősebb hangon, mint az bárki is várhatta volna, tőle kiabálni kezdett. Méri! Méri! Vége a negyedik kazetta első sávjának. Negyedik kazetta második sáv. A köpülés zaja abba maradt, facipők kopogása a kőpadlón, lábak topogása a teljes kamrából vezető folyosón. Magas fiatal nő jelenik meg az ajtóban, félig feltűrt ujjakkal, orcáj kipirulva a köpüléstől. Hogy van, Peggy kisasszonyka? Köszönöm, nagyon jól. Ezek a barátaink. Ez Titti, ez meg Roger, mind a ketten hajótörést szenvedtek. Egy és ugyanazon a hajón, magyarázta Roger. Partra úsztunk életünkért. Mondja, kedveském, kérdezte Svensson anyu Tittitől. Mit gondol a legfiatalabb unokámról? Mary Svensson nevetett. Ezt mindenkitől megkérdi. Azt gondolom, hogy nagyon szép. Ez mutatja, hogy jó ízlése van, dünnyögte Svensson apu. Erre jut eszembe, van egy ritka jó nóta. Hagyd most ezt a nótát. Maradt még a reggeli tejből, Méri. Még jó időbe beletelik, amíg a tehenek hazajönnek a legelőről. Jöjjenek velem, hívta őket magával, Méri. Nagyapa, világ kincséért se hagynál a nótázást, ha idegenek vannak körülötte. De nekem tetszett a nótája, mondta Roger. Az öreg ember megpacskolta a térdét, és kacagott, hogy csak úgy potyogtak a könnyei, és végig csurogtak piros orcáján. Te meg én aztán jól megférnénk együtt, mondta, és kacagott, újra csak kacagott. de Méri kivonszolta mindnyájukat a konyhából, végig a folyosón, be a teljes kamrába. Nem köpülne valamelyikük, míg én kiöblítem a kannát? Nem jó abba hagyni a köpülést, amikor a vaj már kezd összeállni. Ha bennmaradunk és engednénk, hogy nagyapa rákezdjen a nótázásra, sötét éjszakára tudnának csak elszabadulni, közben a te is megsavanyodna. Felváltva köpültek, miatt Mary Svensson kimosta a kannát, és megtöltötte egy nagy cserép köcsökből. Jöjjenek el máskor is, kedveskéim, invitálta őket Svensson apu, amikor Méri gyorsan keresztül vezette őket a konyhán az ajtó felé. Nagyon szívesen, mondta Titti. Mi majd elnótázgatunk, kettesben kacsintott az apó Rogerre, és fél szemét úgy összehúzta, hogy az egészen eltűnt bozontos fehér szemöldöke alatt. Kár, hogy nem énekel többet, sajnálkozott Roger, amikor elindultak. Alig jutottak néhány jardnyira, újra felhangzott a recsegő hang. Mindig ilyen, amióta csak ismerem, mondta Peggy, és Svensson anyu mindig rongy pokrócot készít. Százával kellett, hogy elkészüljenek. Tulajdonképpen szólalt meg Titti, miután egy darabig szó nélkül lépdelt. Nem lehetett volna tejet hoznunk egy farmról. Partra vetődtünk, az elhagyatott parton nem voltak házak. Patkecskéket kellett volna fognunk és megfejnünk őket. Ez az, ami tulajdonképpen történt. Úgy van, helyesett Roger. És nem döfte, ketten lefogtuk a kecskét, míg a harmadik megfejte. Ez elég magyarázat volt a tejszerzés módozatát illetőleg. Aztán az út magyarázata következett. Itt haladt az erdő között a tó partja mentén, a széles út autókkal, motorciklikkel, meg mészárosok szekereivel. Bajos ügy egy ilyen szabályszerű út egy frissen felfedezett vidéken. Kolumbusz semmilyen zavart okozó körülményt nem talált, amikor felfedezte Amerikát. Mit kezdjünk az úttal? Kérdezte Titti, miután áthaladtak rajta, hogy a túloldalon a patak felé igyekezzenek. Hogy értsem ezt? Kérdezte Peggy. Hát, hogy olyan hangos és benszülöttes. És még hozzá nem is a jobb fajta benszülöttek jellegével. Egyszerűen nem veszünk róla tudomást, jelentette ki Peggy. Legalábbis nem, ha patkóöbölből beérünk. Itt az ország széle, nem vesszük számba soha. Épp elég messze van a tótól. Tegnap, mondta Titti, az asztékok útja volt. Trombita jeleket adtak le egymásnak az őrség, úgy gondolom. Pompás ötlet, lelkesült Peggy. Azt hiszem, ez még Nancy-nek se jutott volna eszébe. De mégis kereszteznetek kellett, amikor fölmásztatok a legelőkhöz. Biztosan lestétek az alkalmat, hogy átrohanjatok, amikor véletlenül senki se néz oda. Nem biza, egészen másképp cselekedtünk, kezdett bele Roger a magyarázatba. Hogyan találták meg az átkelési lehetőséget az út alatt, és nem azon keresztül, amikor egyszerre fölharsant Nancy hangja, tisztán és élesen, bár meglehetős távolságban a fák közül. Vitorla! Vitorla a ráthatáron! Mindhárman vad galopba kezdtek, de Roger hirtelen megállt, miután a tej vígan pocskolt ki a kannából. A többiek is megálltak, és Peggy elvette tőle az edényt. Rohanj, majd én viszem a tejet. Nem ömlik ki, ha úgy szaladsz, hogy nem rázod. És csak ugyan, bár majdnem úgy száguldott ő is, mint a többiek, és bár a bokrokon kellett keresztül törnie magát, mégis alig locsant ki valami a tejből. A teljes kannát lerakta a raktársátor bejáratához. Titt és Roger a fák közül nyíl egyenest és versenyezve rohantak le a parton, ahol a papagáj az ő kalickájában gubbasztva egymagában vigyázott a tűzre. Az északi hegyfok legszélén a sziklák közé ékelt evezőlapát végére csavarva nagy törülköző lobogott. Alatta álltak Nancy és Susan, és egymás kezéből kapkodták a messzelátót. A többiek csatlakoztak hozzájuk. Nem vitorla alatt jönnek, állapította meg Roger. Valóban csupán evezős csónak volt az, ami közeledett, és szabad szemmel is jól ki lehetett venni, hogy Flint kapitány és John eveznek, és hogy Anyus és Bridget ülnek a farában. Kaptatok tejet? Kérdezte Susan, amikor a többiek is kievickéltek a sziklák között. Rendben van, csak ez hiányzott a fogadásukhoz.